dicsértessék a Jézus Krisztus. Akkor így misén kívül is nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Itt a Szent Margit templomban, továbbá a Mária Rádió hallgatóit és az Apostol Televízió nézőit. Folytatjuk tanulmányainkat a Hit iskolájában Székely János püspök atya, a Hit kapuja című könyve alapján megyünk tovább. És ahogy említettem, illetve ahol 3 hete abba hagytuk ezeket a gondolatokat, a szenvedés kérdését, a világban tapasztalható rossz problémáját szeretnénk még jobban körbejárni tovább menve ebben, és még mielőtt, mert azt legközelebbre 2 hét múlvára tervezem, hogy akkor így összefoglalásképpen megfogalmazzuk a kereszténység válaszát a világban tapasztalható rosszra, ma egy majdnem annyira érdekes, hát kicsit összehasonlítás is lesz, hogy 2 világvallása, az iszlám és a buddhizmus válaszát szeretnénk megismerni, hogy ők mit mondanak a szenvedésre. Egész konkrétan, talán így még konkrétabb, hogyha így fogalmazok, hogy 2 személy válaszát, Mohamedét és Buddhájét, hogy ők mit mondanak a szenvedésről, a világban tapasztalható rosszról. Én úgy gondolom, hogy ez tanulságos lehet. Érdekesnek mindenképpen érdekes, de fogunk ezekben a gondolatokban olyanokat találni, amelyek megfontolásra érdemesek a számunkra is. Kezdjük Mohameddel, róla egy kicsit kevesebbet fogok szólni, mert alapvetően kevesebbet foglalkozik a szenvedés kérdésével, majd a ma esténk nagyobb részében Buddhának a tanítását szeretnénk megismerni. Tehát elsőként az iszlám mit mondanak a muzulmánok a szenvedésről, és egészen konkrétan mit mond Mohamed. Említettem, hogy rövidebb leszek, ennek az az oka, hogy maga Mohamed nem fűz különösebb magyarázatot a szenvedés kérdéséhez, hanem azt tanítja, hogy a szenvedést el kell fogadni. El kell fogadni, mint Allah akaratát. Mohamed gyakran mondta, Allah így akarta. És amikor ezt halljuk, ezt olvassuk, akkor talán önkéntelenül is eszünkbe jut a mi Bibliánk, annak is az Ószövetségi része, még azon belül is Jób könyve, amely mintha erre rímelne, amikor Jób kimondja azt a híres mondatot, hogy az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő szent neve. Ha Istent dicsőítjük, akkor, amikor jó dolgok történnek velünk, akkor is tegyük ezt, amikor nem könnyű, amikor rossz, amikor szenvedünk, mert könnyű Isten dicsérni akkor, amikor minden jó, amikor érezzük az ő áldását, az ő szeretetét, az ő segítségét, az ő támogatását, de a hitünk mélysége az akkor mutatkozik meg igazán, hogy vajon a hitünkben akkor is kitartunk, amikor rossz dolgok történnek, amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, amikor szenvedésekkel kell szembenéznünk. És Mohamed tanítása, aki azt mondja, hogy el kell fogadni Allah akaratát, Allah így akarta, fogadjuk el, akkor van ebben valami szép és erőteljes, hiszen Mohamed a kérdezés és panaszkodás nélküli erős hit mellett teszi le a voksát. Arra bátorítja követőit, hogy ne panaszkodjanak, és ne is nagyon firtassák a miérteket, hanem a hitükből fakadó erő legyen számukra erőt adó abban, hogy el tudják fogadni Allah akaratát, amely akár a szenvedés is lehet. Tehát ez egyrészt szép és erőteljes, másrészt viszont félelmetes is, mert mintha Mohamed szinte megtiltaná a kérdezést és a gondolkozást. Mintha csak vak engedelmesség volna a muzulmánok feladata, Allah akaratának elfogadása jóban és rosszban. Egyrészt tiszteletre méltó, szép és erőteljes, másrészt viszont egy kicsit félelmetes is, ez a vak hit, ez a fajta hozzáállás a szenvedés kérdéséhez. Van, amit elleshetünk, ebből tanulhatunk, az alázatot, azt, hogy nem panaszkodunk, azt, hogy erős a hitünk, de ugyanakkor Jézus tőlünk nem azt várja, hogy ne kérdezzünk, vagy hogy ne legyenek kételjeink, hiszen azért adta nekünk a mennyei Atya az értelmünket, hogy azt használjuk, és ezért vagyunk itt ma este is, hogy jobban megértsük Istent, hogy válaszokat kapjunk a mi értekre. Röviden ennyiben foglalnám össze Mohamed tanítását a szenvedésről, hiszen, mint említettem, ez nem egy kiemelt téma az iszlámban, hanem így lehet összefoglalni. Allah így akarta, és egyszerűen el kell fogadni Allah akaratát, jóban, rosszban, egyaránt. Nézzük most a buddhizmust, egészen konkrétan Buddha válaszát a szenvedés kérdésére. Ez jóval összetettebb, hiszen ez a kérdés központi helyet foglal el a buddhizmus tanításában. Buddha élete körül sok a bizonytalanság, mert a ránk maradt írások legfiataljabbika is 400 évvel Buddha élete után keletkeztek. Akkor íródtak ezek. Annyit tudunk Buddháról, hogy valószínűleg Krisztus előtt 558 körül született, Gautama Siddhartha néven, és egy gazdag, gond nélküli életet élt, egy palotában lakott, felesége volt, gyermeke volt, és tényleg egy kifejezetten gazdag, jómódú, a szenvedést csak hírből ismerő férfiú áll itt a szemünk előtt. És egyszer csak az történt vele, hogy felnyílt a szeme, és szembesült a betegséggel, az öregséggel és a halállal. Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor nem is biztos, hogy pillanat persze, hanem sokkal inkább egy folyamat lehet ez, amikor rádöbben arra, hogy az élet véges, meg fog halni, nem csak jó dolgok vannak a világban, az életünkben, hanem rosszak is, és ezek persze kérdéseket vetnek föl, és amikor Buddha ezekkel a kérdésekkel elkezdett komolyan foglalkozni, akkor ő nem hesegette el ezeket magától, mint ma sokan teszik, hogy jaj, ne gondoljunk a halálra, mert attól rossz kedvünk lesz, jaj, ne beszéljünk a szenvedésről, mert a sebeket szakíthat föl, hanem ő szembesítette magát ezekkel a negatív dolgokkal, akart foglalkozni a szenvedés, a halál, a betegségek kérdésével, mert válaszokat keresett. És talált. Megvilágosodott. Hát időbe telt, mert amikor ezek a kérdések elkezdték őt foglalkoztatni, akkor elhagyta a palotáját, és tulajdonképpen úgy lehetne mondani, hogy egy remete életét élte az erdőben. Kereste a választ a szenvedés kérdésére, 7 évébe telt, mire meg tudta fogalmazni, egy fa alatt ülve világosodott meg, és ekkor lett ő Buddha, ami azt jelenti, hogy a megvilágosodott. Mire jött rá? Buddha 4 nemes igazságban foglalta össze a megvilágosodás üzenetét, amely egy logikus gondolatvezetés, és ezt fogjuk most megtekinteni, aztán elemezni. Abból indul ki, hogy az emberi élet szenvedés. Sok a rossz, sok a nehézség, sok a betegség, sok a baj, sok a fájdalom. Az emberi élet tele van szenvedéssel. Ez az első nemes igazság, amit megfogalmaz. A második, a szenvedés okára próbál meg választ találni, és arra jut Buddha, hogy a szenvedés oka a vágy. Vagy ahogy másként fogalmaz másutt, az élet szomj. Ugyanis a szenvedés gyakran abból fakad, hogy az ember túlságosan vágyik a szépre, a gazdagságra, az egészségre, a szeretetre. Tehát csupa jó dolog, és ezekre mi is vágyunk, ezt kár lenne tagadni, erre tényleg vágynak az emberek, és Buddha azt vette észre, és ezzel is teljesen egyet tudok érteni, hogy az ember ezeket az ideálokat nem tudja teljes mértékben elérni itt a Földön. Nem lehet mindenki a legszebb, nem lehet mindenki a leggazdagabb, nem lehet mindenki a legegészségesebb. Nem tökéletes az életünk. Vannak hiányosságok, vannak szenvedések, vannak fájdalmak. És Buddha ezt vette észre, hogy a szenvedés oka, hogy ezek a vágyak nem elégülnek ki, nem teljesednek be. És erre most jön a harmadik pont, a megoldást abban látja, hogy úgy szüntessük meg a szenvedést, hogy a vágyakat oltsuk ki önmagunkban, hogy az életszomjot helyezzük háttérbe, tegyük zárójelbe, mert ha nem vágyunk erőteljesen ezekre a dolgokra, akkor nem fogunk frusztrálódni azáltal, hogy ezek nem teljesülnek be maradéktalanul az életünkben. Tehát összefoglalva idáig, az ember élet szenvedés, a szenvedés oka a vágy, a megoldás, hogy oltsuk ki a vágyainkat, és akkor itt jön a negyedik pont, ha semmire sem vágyunk, akkor semmit sem vehetnek el tőlünk. Nyilván most sokat egyszerűsítettem, de talán itt a hitiskolájának a keretei között így lehetne összefoglalni Buddha tanítását a szenvedésről. Valljuk meg őszintén, sok igazság van benne. Nekünk nyugati embereknek mindenképpen megfontolandó Buddha tanítása, mert kimegyünk a templomból, rögtön látjuk az óriás plakátokat, a reklámokat, amelyek mind-mind mindenféle vágyainkat, szomjunkat próbálják felkelteni, hogy vedd meg ezt, menj el ide, rendeld meg ezt a szolgáltatást, és akkor boldog leszel. És ha már mindened megvan, akkor majd jön valami újabb termék vagy szolgáltatás, ami feltétlen szükséges a boldogságodhoz, és amíg azt nem szerzed meg, addig nem teljes az életed. És gyakran így élünk, és sokan így élnek a kortársaink közül, hogy mindig hajtanak, mindig keresnek, mindig többre, többre, többre vágynak, és soha nem lesznek igazán boldogok, mert azt tapasztalják, hogy még mindig hiányzik valami a boldogságukhoz, még mindig van valamilyen beteljesületlen vágyuk, még mindig szomjaznak valamire, és majd boldog leszek, ha ezt elérem. És amikor azt elértem, akkor majd jön a következő lépés, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És a mai ember itt a nyugati fejlett világban soha nem éri el teljesen a boldogságot, mert mindig újabb és újabb vágyak törnek föl, részben mesterségesen keltve ezeket, és teljesen boldog nem lesz, mert szomjazik, és ez a szomja nem oltódik egyszerűen azáltal, hogy többet birtokol, vagy több élvezettel kényezteti magát. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen figyelemre méltó és érdekes lehet számunkra is Buddha tanítása, hogy vizsgáljuk meg a vágyainkat, hogy tényleg mindarra szükségünk van, amire vágyunk. Nem vágyunk-e olyan dolgok után, amik igaziból feleslegesek, és nem adnak hozzá sokat az életünkhöz. És ezeket a vágyakat tényleg a legjobb, hogyha elengedjük, mert minek? Lehet, hogy boldogok vagyunk azok nélkül is. Nehéz elfogadni a világot olyannak, amilyen, és Buddha azt mondja, hogy nyugalom. Jó a világ, és te is jó vagy, úgy, ahogy vagy, és hogy ebből a nyugalomból, ahol nincsenek vágyak, ebből fakad a boldogság. Amikor megszűnnek a vágyaid, megszűnik a hiányérzet is, hogy még valamit nem értél el, valamit nem birtokolsz, akkor leszel boldog, ha már nincsenek vágyaid, mert nem fogsz hiányt érezni. Ezt tanítja Buddha. Ez idáig egy picit próbáltam megfogalmazni mindazt, ami szerintem, vagy így a kereszténység szemüvegén keresztül figyelemre méltó és követendő Buddha tanításából. Most engedjétek meg, hogy egy problémára, egy szerintem tévedésre is felhívjam a figyelmeteket. A probléma ott abban áll szerintem, hogy ha elfojtunk minden vágyunkat, és csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy meglegyen a nyugalmunk, hogy ne legyenek vágyaink, akkor ezzel elvágjuk a szálakat a világtól, a való világtól. Megszűnik a kapcsolat. És ez át tud fordulni egyfajta önzőségbe, egy olyan indiferenciába, ami már nem csak közömbösség, hanem egyenesen nem törődömség. Székely János püspök atya könyvében azt a példát hozza, igaz, ott nem buddhistákról, hanem hinduistákról van szó Indiában, amikor kalkuttai Szent Teréz anya azzal szembesül, hogy az emberek az utcán haldokolnak, meghalnak, mert betegek, és csomóan nem foglalkoznak velük, átlépnek rajtuk. És ha tényleg pusztán a vágy nélküliségből indulunk ki, mint Buddha tanításából, akkor valahol logikus átlépni rajtuk, mert lehet azt mondanom, hogy hát én vágyom arra, hogy mindenki meggyógyuljon, de ezt nem tudom elérni, elfojtom a vágyat, úgy csinálok, mintha nem lenne probléma, és akkor megvan a nyugalmam, és boldog leszek. De Teréz anya nem így gondolkodott. Ő nem vágta el a való világtól a szálakat. Ő nem azt mondta, hogy egyszerűen nem foglalkozom a problémákkal, nem vágyom arra, hogy meggyógyuljanak az emberek, és akkor boldog leszek, hanem ő engedett a vágyaknak. És ezek a vágyak, melyek Istentől is jöhetnek, és Teréz anya esetében egyértelműen beszélhetünk erről, hogy Isten belé oltotta Teréz anya szívébe a vágyat, hogy segítsen az embereknek. És igaz, hogy nem tudott mindenkin segíteni. És jól tudjuk, hogy voltak nagyon nehéz pillanatai Teréz anyának az életben lelkileg. És nem volt mindig boldog, és nehéz volt neki szembesülni a sok szenvedéssel. De mégsem azt választotta, hogy nem foglalkozik vele, hanem azt, hogy amit tud, azt megtesz. És biztos, hogy elégedetlen is volt, mert nem tudott mindenkinek annyira segíteni, amennyire szeretett volna, de mégsem abban látta a megoldást, hogy a vágyakat folytja el magában, hogy a vágyakat szünteti meg, hanem azt mondta, hogy tegyük jobbá a világot. Na most ez a fajta filozófia, a világ jobbá tétele egy buddhistától távol áll. Aki Buddhát követi, ő inkább tényleg a vágyakat próbálja meg elnyomni magában, hogy így érje el a boldogságot. Nekünk keresztényeknek erről azonban más az elképzelésünk. Mi szeretnénk Isten országát építeni már itt a Földön. Szeretnénk jobbá tenni ezt a világot. Tudjuk, hogy nem itt van az örök hazánk, mert az a mennyben van, de Isten feladatot ad nekünk, azt akarja, azt kívánja tőlünk, hogy tegyük a jót és kerüljük a rosszat. Kedves testvéreim, amikor a buddhizmusról beszélünk, amikor Buddha tanítása kerül szóba, nem mehetünk el szó nélkül a reinkarnáció tana mellett, vagyis a lélekvándorlás tana mellett sem. Nagyon izgalmas a téma, főleg azért, mert itt is a nyugati fejlett világban lakó embernek a gondolkodása figyelemre méltó. Ugyanis itt Európában is vannak, akik talán nem is olyan kevesen, akik hisznek a lélekvándorlásban, hisznek abban, hogy ha meghalunk, akkor majd egy másik testben újjászületünk, és attól függ, hogy jók vagy rosszak voltunk, leszünk gazdagok vagy szegények, egészségesek vagy betegek, emberek vagy állatok. És a nyugati ember, amikor a reinkarnációra gondol, ebbe a hitébe, mint egy reményszálba kapaszkodik, és ezzel szeretne halhatatlanná válni. Így hesegeti el magától a halálnak a tragédiáját, hogy újjá fogok születni. És ebben egy lehetőséget lát, egy lehetőséget, hogy van még egy dobása. Mint egy számítógépes játékban, amikor a főhősnek mondjuk három élete van, a nyugati ember, aki hisz a reinkarnációban, gyakran így gondol a saját életére is, nyilván ez jóval csökkenti a felelősségét is, a tetteiben, az életmódjában, hogy nem baj, ha ezt elrontom, majd a következő életemben jobban csinálom. És engedjétek meg, hogy ezt most hasonlítsuk össze a buddhizmus tanításával, ahol az újjászületés egy másik testben, az nem jutalom. Nem, az büntetés. Mert az élet a szenvedés. És a jutalom az az, amikor valaki eljut a tökéletességnek arra a fokára, amikor már nincsenek benne vágyak, amikor teljes nyugalma van, akkor már nem kell újjászületni ide a földre, hanem eljuthat a nirvánába. A nirvánába, amikor az ember tulajdonképpen megsemmisül, és szinte beleolvad, bele simul az istenségbe, ahol a vágyak és az öntudat kioltódnak. Egy buddhista embernek ez a célja, hogy a vágyak kioltódjanak a lelkében, és eljusson a tökéletességnek, a vágy nélküliségnek arra a fokára, hogy már ne kelljen újra születnie ide a földre, hanem eljusson a nirvánába, az istenség örök óceánjába. A reinkarnáció, vagyis a lélekvándorlás tana, abban mindenképpen nyitogathatja a szemünket, hogy így a kereszténység tanításával is összehasonlítva, hogy itt azért az emberi személy megrövidül. Tehát ha elhinnénk azt, hogy itt a Földön egy másik testben újjászületünk, akkor itt az emberi személy lényegtelenné válna. Mindössze egy apró fogaskerék lennénk egy lélek történetében, hiszen egyszer valaki Béla, aztán a következő életében Júlia, tehát hogy hol a személy? Minden, ami személyes, az emlékek, a kapcsolatok, ezek lényegtelenek a reinkarnáció tanításán belüli logikával élve. Hogy pontosan milyen boldogság várja a buddhisták hite szerint az embereket a nirvánában, erről egész pontos definíciót nem találunk. Annyit tudunk, hogy ez egy olyan létmód, amely meghaladja a földi véges világot, és hogy ez egyfajta boldogság, de hogy pontosan milyen, arról nem szól Buddha. A buddhizmus egyik alapvető tézise az én tagadása, mert a létszómi az énből fakad, és a földi életet, ahogy az előbb említettem itt a reinkarnációval kapcsolatban, a buddhizmus egyértelműen negatívnak látja, szabadulni akar tőle. És akkor itt újra, vagy még egyszer egy más szempontból engedjétek meg, hogy a buddhizmust összehasonlítsam a kereszténységgel. Tehát ismétlem, a buddhizmus az ember életet rossznak látja, szenvedéssel telinek látja, és célnak azt látja, hogy a lélek eljusson a nirvánába, az istenség végtelen óceánjába, ahol belesimul személyisége közben bizonyos értelemben megsemmisülve a boldog vágy nélküliségbe. Na ezzel szemben mi keresztények. Mi hisszük, hogy ugyan tudjuk, hogy a földi élet véges, de attól még az élet az Isten ajándéka, és hogy az élet tele van jó dologgal, és hogy feladatunk van itt a földön, hogy Isten országát építsük, hogy szeressük az életet, és hogy tegyük jobbá a világot. És a cél nekünk keresztényeknek nem az énünknek a lerombolása, hanem a szeretetben való kiteljesedése. A buddhista világkép, hogyha őszinték vagyunk, akkor alapvetően pesszimista. Azt mondja, hogy vágjuk el a szálakat a világgal, úgyis minden elmúlik, a halálban megtapasztalhatjuk a nyugalmat, a boldogságot. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy a Buddha filozófiája mindenképpen figyelemre méltó, és említettem, hogy tanulhatunk is belőle. Tényleg megvizsgálva a vágyainkat, hogy azok mindig jók, mindig előremutatók. Vannak olyan vágyaink, amelyektől jobb megszabadulni. De ugyanakkor jó, hogyha kritikával is illetjük ezeket a tanításokat, és nem esünk abba a hibába, hogy elvágjuk egészen a szálakat a világtól, és nem esünk a magunk körül forgásnak a spiráljába, hogyha nyitva marad a szemünk, és jól tesszük, hogyha meglátjuk az értékeket, a feladatunkat, a küldetésünket itt a Földön. Hadd tegyem hozzá mindezekhez, ami még tényleg ide kívánkozik, hogy a buddhizmusban, Buddhának azért az erkölcsi tanítását, hogyha megnézzük, ott is rengeteg hasonlóságot látunk a zsidó-keresztény kultúrával. Buddha ugyanis nemes erkölcsi útmutatásokat adott, és ő úgy fogalmaz, hogy a 10 helyén való cselekedet útja, tehát egyfajta tanácsokat, erkölcsi iránymutatást ad arra nézve, hogy hogyan éljünk itt a Földön, hogy mik lehetnek azok a szabályok, amelyek segítenek bennünket abban, hogy egy jó életet éljünk. És már önmagában a 10-es szám is csilingel a fejünkben, hogy annyira egyértelmű, hogy egy világos párhuzamot láthatunk itt a 10 parancsolattal. És akkor nézzük a részleteket, hogy miket mond Buddha. Csomó mindennel nagyon könnyen fogunk tudni azonosulni. Buddha azt mondja, tartózkodj az élet kioltásától, és viseltes jósággal mások iránt. Az 5. parancsolatunk jut eszembe, ne ölj. Aztán Buddha azt mondja, ne vedd el azt, amit nem nekünk adtak, és légy nagy lelkű. A 7. parancsolat jut eszembe, ne lopj. Aztán Buddha mondja, tartózkodj a nemi kicsapongástól, és gyakorold az önmegtartóztatást. A 6. parancsolat jut eszembe, ne paráználkodj. Aztán Buddha mit mond még? Tartózkodj a hazugságtól, a közönséges gonosz beszédtől, a rágalmazástól és a fecsegéstől. A 8. parancsolat, de a 2. is eszembe jut, 8. parancsolat, ne hazudj, más becsületében kárt ne tégy, vagy a 2. Isten nevét hiába nevedd. Aztán Buddha mit mond még? Kerüld a mohóságot és a rossz indulatot. Érezd együtt másokkal. Hagyj fel hibás nézeteiddel, és haladj előre a bölcsességben. Kedves testvéreim, úgy gondolom megállapíthatjuk, hogy Buddha tanítása tele van emberséggel, szelídséggel, és a meditáció nagyszerű tanításaival. Mindezek mellett konkrétan a szenvedés kérdését egy olyan szemüvegen, egy olyan világnézeten át látja, amelyben minden erőfeszítés arra irányul, hogy a vágyainkat nyomjuk el magunkban, vagy talán nem is az elnyomás a legjobb szó, hanem hogy a vágyainkon legyünk úrrá, hogy tudjunk a vágyainktól minél inkább megszabadulni. Igen, talán ez a legjobb, hogy legyünk szabadok a vágyainktól, mert ha nincsenek vágyaink, nincsen frusztráció, nincsen csalódottság ezek beteljesületlensége miatt, és így mentjük meg magunkat a szenvedéstől, és így leszünk boldogok. Na, azt hiszem, hogy olyan sokféleképpen körülírtam, hogy mindannyian jól megjegyezhettük Buddha tanítását. Ami hasznos a szívünknek, raktározzuk el. Bocsánat, még egy gondolat a reinkarnációhoz, amit még feltétlen szeretnék elmondani, és elfelejtettem. Néha, nem gyakran, néha találkozom olyan keresztényekkel, akik hisznek a lélekvándorlásban. És azért ez talán jó, hogyha itt helyre tesszük. Szóval, hogy tehát ez a kettő kizárja egymást. Ez nem működik, mert ha keresztények vagyunk, akkor Jézusban hiszünk, és Jézus azt tanítja, hogy a földi élet után a feltámadás következik, nem pedig az, hogy újjászületünk egy másik testben. Tehát itt jó résen lenni, és nem összekeverni ezt a két dolgot, mert alapvetően másról van szó. A feltámadás, amit Jézus megígért, amit remélünk, amiben hiszünk, az egy másik világra szól, nem ebbe a világba fogunk feltámadni, nem itt fogunk újjászületni, mint ahogy Buddha gondolkodik, hanem az örök életre születünk újjá, abba az országba szeretnénk eljutni, a mennyországba, ahol már tényleg nem lesz fájdalom, ahol tényleg nem lesz szenvedés, ahol tényleg nem lesz gyász, hanem csak öröm és boldogság a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Kedves testvéreim, ide kívánkozna még, hogy hozzátegyük, és hát végül is ezért vizsgáltuk meg az iszlám és a buddhizmus tanítását, hogy akkor végső soron mi lehet a keresztény válasz a szenvedés komoly erkölcsteológiai kérdésére. De úgy gondoltam, hogy ha ebbe még belevágunk, akkor túl hosszúra nyúlna a mai este, talán már kicsit el is fáradtunk ezekben az információkban, úgyhogy én azt javaslom, hogy folytassuk innen 2 hét múlva a kereszténység tanítását, megismerve a szenvedésről, a világban tapasztalható rosszról. Én bízom benne, hogy ez a kitekintés, mert ez a hitiskolájának ez a mai alkalma, ez egy valóságos exkurzus, egy kitekintés volt az iszlám és a buddhizmus tanításának erre a fejezetére, amely a szenvedésről, a világban tapasztalható rosszról szólt. Kívánom, hogy ez váljék lelkünk javára, és tudjuk ebből mindazokat használni és elgondolkozni rajta, amely segíti a lelkünket. Rövid hirdetések, mielőtt rátérnék a szentségimádásra. Tehát legközelebb ilyen formában a hitiskoláját 2 hét múlva folytatjuk, akkor folytatjuk ezt a gondolati ívet 2 hét múlva csütörtökön, február 14-én, ugyanígy este itt a templomban, viszont jövő héten csütörtökön is nagyon-nagyon érdemes eljönni, mert vendég érkezik hozzánk, Michelsz Antal atya jön hozzánk a Józsefvárosból, aki nem olyan régen Perúban járt Dél-Amerikában, és hoz nekünk rengeteg fényképet a perui missziók tapasztalatairól. Ő fogja tartani az esti 6-os misét jövő csütörtökön, és azzal a címmel fog előadást tartani, hogy Peru másik arca. Úgyhogy nagy szeretettel hívlak és várlak benneteket jövő csütörtökön is a hitiskolájába. És ahogy említettem, Székely János püspök atya gondolati ívét pedig 2 hét múlva folytatjuk innen, amikor is a rosszról, a szenvedésről szóló rész végére pontot teszünk, és a kereszténység tanítását ismerhetjük meg ezzel kapcsolatban. Most pedig a mai esténk zárásaként jöjjön az elmélet, a tanulás után az imádság, az élő Istennel, Jézus Krisztussal való személyes találkozás az oltári szentségben, a szentségimádásban, az imádságban, és talán, ha egyetlen szempontot, egyetlen útravalót szabadna adnom a most következő imádsághoz, akkor az hadd legyen az, hogy bátran kérdezzük meg Jézust a most következő csendben, hogy Jézusom, mi a te válaszod a világban tapasztalható rosszra? Mi a te válaszod a szenvedésre? És utána maradjunk egy picit csöndben, és próbálj meg odafigyelni, hogy vajon Jézus válaszát meghalljuk-e a szívünkben ezzel kapcsolatban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, most pedig imádkozzunk együtt a szentségimádásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hit iskolája, Monostori László atya tanítása.